dicsekedhessék a Jézus Krisztus.
Örökké, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Kedves testvérek, azért tartom fontosnak, hogy ezen a mai ünnepen, ha kevesen is vagyunk, de Isten elé álljunk, és ajánljuk fel ezt a szent misét a magyar kereszténység megújulásáért. Hiszen Prohászka püspök úr, aki nagy kutatója volt Szent László király életének, nem véletlenül, hiszen Prohászka püspök úr Nyitra mellett született, és Szent László király sokat tartózkodott Nyitrában, a nyitrai püspökség okán, és ott is halt meg. Prohászka Ottokár püspök úr nagyon sajátos üzenetet fogalmazott meg László király életeszméjével, László királynak a magyarországi kereszténység elmélyítése érdekében. Azt mondotta, nagyon, nagyon gyönyörű megfogalmazás, a kereszténység Szent László által lett magyar kereszténységé. Mert ugye a kereszténység egy egyetemes vallás, világvallás, egy központú vallás Rómával, és éppen ezért, mivel a kereszténység minden egyes emberhez szóló üzenettel bír, íme itt, amikor a napjainkban éppen Brüsszel olyan ostoba módon szegül szembe a nemzeti gondolatokkal, a nemzeti érzésekkel, mert egy masszává akarja gyúrni egész Európát, sőt az egész emberiséget, sajnos, ugye ennek a primus movense Amerika. Amerika szeretné az egész világot egybe gyúrni, és szeretne az egész világ ura lenni, és ebben a pillanatban olyan hatása van egész Európára, gazdaságilag is, gondolkodás tekintve is, de a vélekedésével a keresztény vallás megkérdőjelezése által is, hiszen addig, amíg Európa a kereszténységben meghatározott, addig nem lehet vele harcra kelni. Nem véletlen ez a migráció sem, mert ez is a pogány világnak, a pogány Amerikának és szövetségeseinek a gondolata, hogy jöjjön be minél több olyan ember Európában, akinek nincs közös, nincs semmi kapcsolata a kereszténységgel. És akkor ezáltal a legegyszerűbben lehet a keresztény jelenlétet Európában is megszüntetni, és akkor már egy egészen más világban leszünk, azért nekünk ezt szintén tudni kell, akkor, amikor mi szembesülünk mindazokkal az áramlatokkal, amelyek nap mint nap elérnek hozzánk és szólítgatnak bennünket, ezek az áramlatok a keresztény értékrendet akarják kioltani. Hiszen Európa megtérése után az egész világnak a keresztény értékrendre hivatkozva egy olyan világos és olyan egyértelmű utat kapott a világ, és ezt Európa nagyon jól képviselte, és ez a keresztény gondolat jutott el az összes többi földrészre, és ez azért fontos, mert ez a szeretet üzenetét viszi. A muszlimok nem a szeretet üzenetét hozzák, hanem ők hódítók. A kereszténység is hódító, hódító vallás, de a szeretettel akar hódítani, És pontosan ezért nagyon fontos nekünk ebben a mostani helyzetben nagyon tudatosan gondolkodni, és valahogy megmenteni az európai kereszténységnek az üzenetét. Jézus megváltotta a világot, de az üzenetet ránk bízta. És ezért oly nagyon fontos, ugye itt vagyunk ennyien, ennyi emberrel nem sokra mehet az kereszténység, nem azért, mert nem vagyunk méltók, hanem egyszerűen azért, mert a világban a törvények mások, a világban a összefogott erő az, ami hódító, ami meghatározó. Egy fecske nagy igazságokat hozhat el, de valójában az igazságokat akkor tudják az emberek beengedni az életükbe, ha azt sokan képviselik. És ezáltal elgondolkodnak az emberek, hogyha ennyien vannak, akkor ez valószínű, ez az eszme, ez az értékrend, ez fontos. Tehát ebben a szellemben gyűljünk ma itt össze, ha ilyen kevesen is vagyunk, sajnos ez is a realitás, ez is a valóság. Az emberek lelkesedni tudnak, és akkor, amikor ezeket az értékeket meg is kell jeleníteni, akkor elfogynak az emberek, és minden jó, minden érték ezen múlik el. Az ember áldozata tudja hordozni az értékeket. Értékeket hordozni csak nagy lelkűen, nagy odaadással lehet. Különben elmennek mellettünk, mert nem tartják fontosnak, és nem tartják meghatározónak, amit pár ember képvisel, legfeljebb odafigyelnek rá, hogy valami igazuk nekik is lehet. Minden esetre, testvérek, ezt a szentmisét azért ajánljuk fel, hogy Szent László magyar kereszténysége visszajöjjön a mi Kárpát-medencénkbe, és visszajöjjön a mi magyar szíveinkbe. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ide jövök középre, mert innen egy jobban látom, jobb a szög, hogy felétek tudjak fordulni. Nagyon örülök annak, hogy éppen ezt az evangéliumi szakaszt hallhattuk. Az elmúlt év során nagyon sokat beszéltünk Ratzinger bíboros úrról, 16. Benedek pápáról, és éppen ez az evangéliumi szakasz az, amit Szent Ágoston egészen másképp fejtett ki, mint ahogy addig az egyház életében honos volt. Melyik a fő parancsolat? Az első és a legfontosabb, szeresd az Isten, a második, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Most Szent Ágoston, és ezt azért hangsúlyozom, mert Ratzinger bíboros, illetve még akkor inkább így mondom, professzor, kutató, gondolkodó, amikor ezzel a kérdéssel birkózott, akkor elé került Szent Ágostonnak a koncepciója, a fő parancsolat magyarázatát illetően, én erről beszéltem a testvéreknek, ő megfordította, mert hiszen szeresd az Istent, valóban ez a legfontosabb. Nála jobban nem szerethetünk senkit, még magunkat se, meg a másikat sem. Persze azért nem kell attól félni, hogy akkor mi lesz itt, akkor mi emberek nem is szerethetjük egymást, nem. Aki az Istenben szereti a másikat, azzal nincs semmi gond. A gond azzal van, aki az Isten szeretetét emlegeti, aztán a másik emberrel meg ellenségeskedik. Tehát Ágoston az emberi gyengeséget, gyallóságot ismerve hátulról indult el a értelmezés, és azt mondja, hát most nekünk ide adták ezt a parancsolatot, hogy szeresd az Istent, mert ő a legfőbb, ő a teremtő, ő a megváltó, minden neki köszönhetünk, igaz. De Isten soha se látta senki. És Ágoston azt mondja, igen, ez a legfőbb, az első, az Isten szeretet, de hogyan juthatunk el ide? Hiszen minden ember az Isten gyereke. És azt mondja Ágoston, a másodikat kellene komolyabban venni. Szeresd embertársadat, akit látsz, aki ott ül melletted, akivel egy lakásban laksz, akivel sokkal több időt töltesz együtt, mint egyáltalán esetleg önmagadban lehetsz. Tehát szeresd a másik embert, azt az embert, akivel az utcán találkozhatsz, mert ugyanúgy autózik, vagy ugyanúgy a villamoson, meg autóbuszon utazik, meg a járdán gyalogol. Hát próbálj azon elgondolkodni, hogy az a ember, akivel millió helyzetben találkozol, mit jelent neked? Tudod-e szeretni? És ha nem tudod szeretni azt, akit látsz, hát pontosan azért nehéz szeretni, akit látunk, mert látjuk. Isten meg azért könnyű szeretni, mert nem látjuk. Meg azért könnyű szeretni az Isten, mert az Isten a jó Isten. Az Isten, mintha azért lenne, hogy jótékonykodjon velünk. Nem jótékonykodik velünk az Isten, csak jó. És az, hogy jó, az pontosan azt jelenti, hogy biztos, hogy soha nem fog becsapni bennünket, soha nem fog félrevezetni bennünket, de nem azért van ez a jó Isten, hogy minket kiszolgáljon, hanem azért van, hogy mi megismerhessük azt, aki nekünk csak jót akar, aki csak jót tud tenni nekünk, mindegy, hogy mi milyenek vagyunk. Tehát valahányszor olvassátok ezt az evangéliumot, akkor gondoljatok erre. Szent Ágostonnak erre a ragyogó gondolatmenetére gyakorolj, szeresd a melletted lévőt, szeresd a férjedet, a feleségedet, a munkatársadat, a testvéredet, a gyerekedet, a szüleidet, szeresd a másik embert, és itt nem lehet mellé beszélni, mert ez a szeretet, ez feladatokat vár tőlünk, hát nem lehet a szeretet cselekedet nélkül, a hit cselekedetek nélkül nincs. Hát micsoda szeretet az, amelynek nincsenek cselekedetei, jó cselekedetei. Hát, és ha ebben jól begyakoroljuk magunkat, akkor gondolkodhatunk azon, hogy ha már ilyen jók tudunk lenni egymáshoz, hát akkor ahhoz az Istenhez, aki csak jó tud lenni hozzánk, hát akkor elérkezhetünk. Na, ezt nagyon nem tudtam kihagyni, mert ez egy sarkalatos kérdés. Aki ezt a kérdést nem tisztázza magában, az egész Isten hite, Isten szeretete, egész kereszténysége feje tetején áll. Könnyen mindig azokon akarunk segíteni, akik messze vannak. A mellettünk lévő meg elpusztul, mert nehéz segíteni neki, nehéz segíteni rajta. Hát látom ott az öreg otthonban, olyan nehéz segíteni ezeknek az idős embereknek. Egyszerűen azért, mert gyanakodnak is, másodszor meg azért, mert nekik volt egy életük, és hát mindenki másképp tudja kimutatni a szeretetét, a szolgálatát. És hát ugye, ha ezt gyerekkorunkban nem tanuljuk meg, akkor az öreg fát csak eltörni lehet, de hajlítgatni már nem. Szent László. Kedves testvérek, ez lényeges kérdés, hogy a kereszténység egyetemes. És ezzel a kereszténységgel elérkeztek ide is. Éppen most szombaton Zircen fogok 50. házassági évfordulót ünnepelni egy kedves házaspárral. Annak idején még a pesti ferenceseknél eskedtem őket. 9 gyerekük van, 29 unokájuk, és jó néhány dédunoka is. És pontosan azon gondolkodtam, hogy a cisztereknek a magyarországi központjába megyünk, és már elhatároztam, hogy az üzenet hogy fog majd szólni, ezt csak inkább azért mondom, mert minden egyes találkozásra az embernek valóban föl kell készülni, mert egészen másképp ünnepelnek a zírci templomban, mint ebben a templomban, vagy egy másikban, vagy harmadikban. Tehát rendkívül fontos, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy az ide érkező, annak idején hithirdetők, vagy akik innen mentek a világ országaiba, vagy ahogy ide jönnek most a vietnámiak, az indiaiak, a feketék, Afrika különböző országaiból, hát nekik teljesen idegen a mi kereszténységünk. Egy dolog köt össze bennünket, hogy ők is hisznek, meg mi is hiszünk. Istenben ők is, meg mi is, és egymás életét szolgáljuk. Tehát ez összefog, de gondoljuk csak el, ahogy Szent László ezt a kérdést megragadta, azt mondja, a kereszténység olyan, mint egy fa, amit különböző földbe ültetünk el. Más egészen a földje Magyarországnak, és mondjuk egészen más a földje Kenyának. Tehát gondoljuk csak el, hogy egy fát megpróbáljunk elültetni 100 összetételű földbe, mindegyik más, mint a másik, és akkor most mi lesz a sorsa a fának? És akkor ez egy gyönyörű gondolat, hogy amit Prohászka püspök úr mondott a magyar kereszténységgel kapcsolatosan, azt mondta, Szent István megalapozta a magyar kereszténységet, való igaz, sőt már Géza fejedelem is, de hogy a magyarok magukénak érezték-e ezt a kereszténységet, ezért a legtöbbet László király tette. Ezt így fogalmazta meg Prohászka püspök úr, a kereszténység magyar kereszténységé Szent László által lett. Neki köszönhetjük. És akkor van egy gyönyör, ez is Prohászka püspök úrnak a gondolata, hogy ezt a fát, ezt a magyar kereszténységet, ha úgy képzeljük, mint egy csemetét, amit elültetnek ebbe a magyar földbe, azt mondja, könnyeivel öntözte István király. Hát tessék ebbe belegondolni. Ide jövünk, ez a király meg behívja a hithirdetőket ide, ez a király, Géza fejedelem még nyugodtan mondhatjuk így, aztán István a keresztény értékeket akarja az emberek szívébe beültetni, hogy aztán ezáltal a magyar nagy nemzetté legyen, és István korában nagyobb volt, mint most, nem csak területileg, hanem lelkileg is. És akkor azt mondja Prohászka, István könnyeivel öntözte ezt a fát, ezt a magyar kereszténységet. Hát gondoljuk csak el, milyen nehéz lehetett neki, hiszen a Koppány mindent megtett, hogy lekaszabolja Istvánt. Azért van itt ez az István, hogy a nemzetet boldogítsa, és ott van egy másik magyar, az pedig minden erejét összeszedve azért küzd, hogy ezt kiiktassa, ezt az István királyt az élők földjéből. Mert másképp gondolkodik, mint ő. Mert ő még ragaszkodott a pogány erkölcsökhöz. A pogány gondolkodásod, ez az egyik, a másik azt mondja, ezt a fácskát, amit itt elültettek, ezt öntözték a hithirtetők a keresztség vizével. Minden azon múlt, hogy hányan keresztelkedtek meg, és hányan lettek valóban keresztények. A kereszt vízzel öntözgették a hithirdetők ezt a csemetét, ezt a kis magyar kereszténységet. És a harmadik, ami talán a legeslegfontosabb, mert mindjárt az első időben öntözgették a vértanuk a vérükkel. Ezt a kis csemetét. Nem véletlen, hogy Iréneusz, Szent Iréneusz, egyébként holnap lesz az ünnepe, Szent Iréneusz püspöknek, ő mondotta, a vértanuk vére a keresztények vetőmagja. Ott teljesedett ki a kereszténység, ahol voltak vértanuk. Mert az emberek rádöbbentek arra, hogy ez valami nagyon fontos lehet, még semmit se tudtak az egészből, de ez valami nagyon fontos lehet, hogy az életüket is odaadják. Ezért emberek, vértanuk vére öntözgette ezt a picinyke csemetét, a magyar kereszténységet. És akkor miért mondta Prohászka, hogy Szent Lászlónak ez a hallatlan nagy szerepe, hogy a magyarok egyszer csak magukénak érezték a kereszténységet. Addig csak ugye első időkben, hát hogy jöttek ide, hithirdetők, szépeket mondtak, jaj de jó, de nem olyan könnyű beengedni a szívünkbe a másiknak az igazságait, a szavait. Kételkedve fogadjuk, aztán sok-sok apró tévedés, hiba, meg rossz döntés, meg jó döntés közepette, de csak rájön az ember arra, hogy igazuk van. Hát úgy kellene élni, és László király személyében volt olyan. Testvérek, személyek nélkül nem lehet igazságot elfogadtatni. Ha emlékeznek, egyszer mondtam ezt az igazságot, nem az igazsága fontos, azt a hazug is mondhatja, azt a csaló is mondhatja, azt az ellenség is mondhatja, a világnak, meg Istennek az elvetemült ellensége is mondhatja az igazságot. És minő érdekes, az igazság nem jut el az emberekhez, pedig mondják, hát gondoljunk csak arra, mi mindent mondanak a tévében, a rádióban, újságokban, mi mindent írnak, aztán hallgatjuk, látjuk, olvassuk, aztán meg se érint bennünket, vagy legfeljebb csak félünk, meg kétségeink vannak. Testvérek, az a fontos, hogy az igazságot kimondja. Az, hogy igazság, igazság akkor is, hogyha a gonosz ember mondja. A fontos az, hogy kimondja. Ezért a jézusi igazság a legnagyobb igazság, mert ezt az a Jézus mondja, aki úgy szerette az embert, hogy föláldozta magát érte. Hát, hogyha valaki ilyen mond igazságot, most Lászlónak mi volt az igazsága? Ő egyébként 1046-ban született Lengyelországban, az édesapja Első Béla magyar király, és az édesanyja egy király, illetve herceglány, hercegi családból származott, Réza, lengyel volt, és László király hozta magával a magyar ember adottságait, ez a szabadság szeretet, meg a haza szeretet. Ma is erre hivatkoznak állandóan. De László király a szabadságért harcolni tudott, életét kockáztatta. István kevésbé, mert az István azzal volt elfoglalva, hogy az igazság megjelenjen itt. László már itt találta, és hozta magával ezt a virtust, a magyar ember virtusát, a harcot, a szabadságért, a hazáért, a szabadságért meg kell harcolni. Az nem hull az ölünkbe. Mindenki azt gondolja, hát adjanak, mindent adjanak. Azért vagyunk, hogy ölünkbe hulljon minden. Szabadságért, a hazáért, most akkor hadd mondjam, hogy az életért meg kell harcolni. Lászlónak ez volt, imponált, és amit mondott, ezért be is vették az emberek. Elhitték neki, mert az igazságért tudott harcolni, ez a magyar virtus. Aki nem ilyen, annak nincs köze a magyarsághoz. A másik, amit hozott magával, az az édesanyjának a mélységes hite. Édesanyjának a lelkülete. Ez a harcos, ez a kemény, hiszen egész életében csak harcolt, de soha nem volt gonosz. Soha nem volt igazságtalan, az igazságáért harcolt. Most, ahogy tessék gondolni, itt van egyedül ez a kis nemzet, és ezért nem szabad utálkozni, amikor Orbán Viktort halljuk. Itt van ez a kis nemzet, és ennek a vezetője vállalja a harcot, és neki lesz igaza. Biztosan neki lesz igaza. Mert azért, mert mások ezt vagy azt, amazt hát amit kérnek a brüsszeliek, azt mondja, na, bocsánatot kérek. Mi már annyit szenvedtünk ezért a hazáért, ezért a nemzetét, ezért a népért, elég. És ugyanakkor László hozta magából az Isten hitet. Ezt ő komolyan gondolta, azt, amit ugye 16. Benedek mondott István királyra, hogy Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetéért. Ezt meg hozta az édesanyjának a tanításából. És most a részletekről nem szeretnék többet beszélni, hanem 1092-ben a Szabolcsi Zsinaton, ugye akkor még egyház meg az állam nagyon szorosan összefonódott, ha ez nem lett volna így, akkor már mi régen eltűntünk volna. Abban az időben, aki a nemzet ügyét szolgálja, az vagy összefogott, vagy ha nem tette meg, akkor számíthatott arra, hogy fölmorsolják. Ugye a mai világ elérte azt, hogy egyházat meg államot elválasztani egymástól, ezáltal elvették az erőnket. Nem könnyű összefogni egyháznak az állammal, az államnak az egyházzal, viszont enélkül fölmorzsolnak bennünket. Nekem egy 10 évvel ezelőtt mondta miniszterelnök úr, hogy ha valamiképpen a Kárpát-medence népeit nem tudjuk magunk felé fordítani, akkor fölszalámiznak bennünket. Nézzétek meg, minden törekvés erre. El se tudtuk képzelni, hogy például a szerbeknek a magyar miniszterelnök a példakép. Ki tudta ezt elképzelni a II. Világháború utáni öldöklések idején? És ugye ma éppen, hogy a három rabot engedjék el is, mert Orbán Viktor kérte, erre a szerb miniszterelnök azt mondja, rendben van. És fantasztikus dolgok ezek. És László király ezen a Szabolcsi Zsinaton, ahol egyház és állam együtt gondolkodott, ezek a zsinatok ilyenek voltak, a nemzet sorsáról nagyon fontos döntéseket hozott, de sajnos utána nagyon gyorsan meghalt. Nyitra mellett halt meg, Prohászka és az ő kapcsolata, lelki kapcsolata Nyitrához köti ezt a két embert. Egyszer én is az elmúlt években Nyitrán voltam egy meghívásnak eleget téve a nyitrai székesegyházban, egy ünnepi szentmisénk volt az ottani magyaroknak, és közben még a Szabolcsi Zsinat ezt is megerősítette, ugye Szent László alapította a nagyváradi püspökséget, és Szent László alapította a zágrábi püspökséget. Ugye akkor a horvátokkal a kapcsolatunk. Hát itt körülnézünk, az irgalmasoknak is a környező országokban volt a kórház, Zágrábban is. Zágrábban volt egyik legnagyobb kórháza a magyar irgalmasoknak. És ez is a II. Világháború áldozata lett, és még sok minden más. És László királyt Nagyváradon temették el az ottani székesegyházban, ez nem az, ami most a székesegyház, hanem a várban lévő székesegyház, a templom ma is áll, mert rendbe tették, ott temették el László királyt, és egy 100 évet kellett várni, 1192-ben avatták szenté, ugyancsak Nagyváradon. Testvérek, sok mindent tudnék mondani László királlyal kapcsolatosan, ezt az egyet nagyon jegyezzük meg. A kereszténység magyarrá, egy nagy magyarnak, László királynak köszönhető. És íme itt van a legnagyobb adó a kezünkbe Brüsszelnek, a nemzeteket elsodró gondolkodásával szemben az emberek nemzetekben élnek. Nem lehet ugyanúgy szeretni a spanyol embert, mint ahogy szeretjük egymást, a magyart. Vagy egy afrikai nemzet valamelyik államhoz tartozott, mint egymást. Hát ez isteni gondolat, ahogy a család is isteni gondolat. Hát jól néznénk ki, hogyha a családokban ez az egység nem valósulna meg. Az ősközösségben nem valósult meg. Ősközösségek meg is szűntek. Mert az embernek szüksége van a család meghittségére. Az embernek szüksége van a nemzet gondolatára. Az embernek szüksége van a otthonra, amit a család jelenti, amit a templom jelent, amit a haza jelent. Tehát ezek azok a gondolatok, amik a nemzetnek az erejét jelentik, és ez a gondolat az, ami a kereszténységet, az egyetemes kereszténységet, egy-egy nemzet arcú kereszténységgé tudja tenni. Más a mi kereszténységünk, mint akár a szlovákoké, pedig együtt éltünk 1000 évet. Más a kereszténységünk, mint a románoké, és lehetne mondani, nemzeti sajátosság, ezt még muszáj kimondanom, mert nincs máskor ilyenre idő, a magyar egyház volt a világ összes egyházát beleértve, amelynek legtöbb nemzeti kiváltsága volt. Ez a mi eleinknek, a nagy püspökeinknek, a nagy államfőinknek volt a nagy-nagy harcának a gyümölcse. A kiváltság nem azt jelenti, hogy pöffeszkedünk, a kiváltság azt jelenti, hogy vannak olyan értékeink, amiket mindenkinek el kellett fogadni és el kellett ismerni. Hát ez a kiváltság.
Testvérek, hát ajánljuk fel ezt a szentmisét ilyen kevesen azért, hogy ez a magyar kereszténység valóban magyar kereszténység legyen, és higgyétek el, ez csak rajtunk múlik. Mennyi áldozatot hozunk azért, hogy akik itt bejönnek, önök háttal vannak a kapunak, én látom. Ez alatt a mise előtt is legalább 10-15-en bejöttek, beléptek, mert látták, hogy nyitva van az ajtó, hát a nyitott kapu hív. És kicsit behallgattak, aztán mentek tovább. Tehát minden rajtunk múlik. Itt tőlem is kérték többen, hogy legyen hétköznaponként mise. Aztán mondtam, hogy azt nem vállalom, ami a előző helyen is volt, mert 4-5 ember eljött hétköznap, akkor inkább elmegyek oda misézni, ahol egyáltalán nincs szent mise. Tehát el kell gondolkodni ezen, hogy ne csak vágyaink legyenek, ne csak kívánságaink legyenek, hanem azok olyanok legyenek, amikért kockáztatunk, amikért odaadjuk az időnket, odaadjuk az energiánkat, odaadjuk akár a javainkat, mert ezek igazolnak bennünket, semmi más. Hát akkor legyen így. Legyen így, kedves testvérek. Kereszténység nincs karitatív cselekedetek nélkül. Zugliget ebben a mondatban született újjá. Hátha. Ma is vannak olyan emberek, akik tudnak újjá születni. Nem csak 30 évvel ezelőtt voltak, vagy már 50, bocsánat. 77-től mostanáig. Ez is érdekes. 77-ben kezdte Szent László az uralkodását. És kiszámítottam sok mindent közben. Hát akkor a hívek könyörgését most kivételesen tegyük magunkévá.
Örvendjetek az Úrban!
Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét. Alázatosan kérjük jóságodat, ne vondd meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közben járására add, hogy elnyerjük az örök boldogságot, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, Isten áldásával megyünk tovább az utunkon. Gondolkodjunk el ezen, amiről itt az evangélium után beszélgettünk. Szent László által lett a magyar kereszténységnek sajátos magyar arculata. Gondoljunk csak arra, hiszen akkor ez a más földrészről idehozott üzenet még a nyelvünket se használta. Mennyi mindennek kellett megváltozni, hogy be tudjuk a szívünkbe fogadni ezt az életre szóló igazságot, hogy az Isten szeret bennünket, és ha egymást szeretjük, akkor az életünk sikerül, és az országunk is boldogul. Csütörtökön lesz Szent Péter és Szent Pál apostoloknak az ünnepe, a két fő apostol, az egyház, az ő általuk képviselt igazságot jeleníti meg a világban. Nem az ő igazságuk ez, az Krisztus igazsága, de ők képviselik, és erre épült rá az egész emberiségnek a keresztény élete. És az a üzenet ennek a kereszténységnek, hogy Isten mindenkit szeret, és nem az szerint, hogy jók vagy rosszak vagyunk, és ennek a kereszténységnek az az üzenete, hogy minden ember egyforma, egymásnak testvérei vagyunk, egy nagy családot alkotunk, még akkor is, hogyha nemzetekre tagolódunk. Hát ennél több nem kell a jó élethez. Csak mindez az élet, ami áldozatkészségünkkel méretik. Egyébként üres szólam. Jóisten segítsen bennünket, hogy az életünknek legyen súlya. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Kedves testvérek, tehát csütörtökön Péter Pál ünnepén 5 órakor, akármennyien leszünk, akkor is lesz Szent Mise.
Isten az áll.